Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltárt. A 25. Zsoltár mind a négy vers, énekeljük az első négy verszakát. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Thank you.
énekszó után imádságban is emeljük szívünket az Úristenhez. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel gyűltünk most össze. Köszönjük a te megtartó kegyelmedet. Köszönjük, hogy te még türelmet gyakorolsz rajtunk. Köszönjük, Urunk, hogy te adtál még időt, amit kihasználva hozzád térhetünk, hozzád fordulhatunk. Mennyei atyánk, így kérünk, most bűnbánó szívvel, te vesd a te hátad mögé mindazokat a terheket, gondokat, amikkel itt vagyunk. Te tisztítsd meg a mi szíveinket, hogy valóban megtisztulva figyelhessünk most csak is egyedül a te igédre, a te szavadra. Szentlélek, Úristen, hozzád könyörgünk, te áld meg ezt az alkalmat. Te vagy az egyetlen, aki megnyithatod a mi szemeinket, a mi szívünket és a mi lelkünket. Kérünk így, légy most jelen közöttünk, tedd a te igédet hatóvá és élővé, hogy annak hallgatói, megértői, megtartói, és majd megcselekvői lehessünk. Szentlélek, Úristen, így kérünk, jöjj szívünkbe, mert igen óhajtunk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretet. A 172. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom ma közöttetek a mai napra rendelt Bibliaolvasó kalauz szerinti ige szakaszt Pálapostól Timóteusnak írt második leveléből, a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetéből a 6., 7. és 8. verset. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Fölolvasom az utolsó félmondatot. Mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Nemrég olvastam egy könyvet, ami egy megdöbbentő, megtörtént történetet dolgozott fel. Életben maradtak, ez a címe. Talán ismerős lehet a történet, ugyanis több regény is feldolgozta ezt, illetve film is készült belőle. Film is készült abból a szerencsétlenségből, amelyet végül 16-an éltek túl. Az urugvái légierő egyik járata 45 emberrel a fedélzetén 1972. október 13-án a rossz látási viszonyok miatt a Hofötte Andok csúcsának ütközött és lezuhant. A gépen utazott több között egy rögbi csapat, a csapat családtagjai, hozzátartozói, barátai. Közel 40-en utaztak a repülőgépen. A gép a földetéréskor ketté tört, sokan azonnal meghaltak, mások később a hidegben és a sérüléseik után vesztették életüket. Annak a kevés túlélőnek kevés élelem és víz maradt a 3600 méteres magasságban. Helyzetük a hideg közelettével, ugye októberben történt a szerencsétlenség, pont akkor jött a legnagyobb hideg a hegyekbe. Tehát így a hideg és az idő közelettével, az idő elteltével egyre kilátástalanabb lett a helyzetük. És mit sem tudtattak arról, hogy keresi-e őket valaki. Van-e mentőosztag, akit küldtek értük, vagy esetleg már néhány nap után feladták ezt a keresést. A hatóságok 72 napig semmit sem tudtak a repülő utasairól. Számomra, mikor olvastam ezt a dokumentum regényt, az egyik legmegdöbbentő az volt, persze amellett, hogy az ember mi mindent képes kiállni, hogyha az életéről van szó, hogy ott a Hofötte hegycsúcson nem csak napok, de hetek, sőt hónapok elteltével sem szűnt meg az életben maradtak várakozása. Napról napra reményük volt, hogy megérkezik a mentő alakulat, és megmentik őket. Éppen ezért minden nap szánnak időt arra, hogy kémleljék az eget, hogy füleljenek, hát ha meghallják a helikopterek, a mentő alakulatok zaját, hogy ekkor nehogy véletlenül is lemaradjanak erről a hatalmas eseményről. Később készítenek is egy hatalmas keresztet, amivel jelezhetik, hogy ők ott vannak, sőt kitalálják, hogyha ott futnak körbe a fehér havon, akkor sokkal jobban észreveszik őket, mintha csak úgy simán a gépben lennének. Tehát ahelyett, hogy a helyzetükön siránkoztak volna, azt töltötte ki napjaikat, hogy reménykedve várták ezt a megmenekülést. És emellett elképzelték, milyen lesz majd, hogyha valóban megérkezik a mentő alakulat, hogy fogják őket köszönteni, és mi lesz az első étel, amit majd esznek, hogyha hazatérnek végre. Valahogy ilyennek kéne nekünk is lenni a várakozásunknak, a Jézus Krisztusra való várakozásunknak. Ezt szintén nem tudjuk, hogy mikor is jön el, de ahelyett, hogy a kalkulálással foglalkoznánk, töltsük időnket a várakozásra való odafigyelésre. Arra, hogy valóban felkészülten és készen várjuk ezt a nagy, hatalmas eseményt. És ha bár mi is csak elképzelni tudjuk, hogy mi történhet ezután, de mindenféleképpen vágynunk kell Jézus Krisztus eljövetelének napját, és mindazt, ami utána jön, az igazság koronájának elnyerését. Pál apostol ebben mutat nekünk példát, hogy ő is a halál torkában ezt az egy reménységét ragadja meg, és minket is erre hív, akik vele együtt várván várakozunk, akikben az örök advent élő reménységként él. Járjuk ma kicsit körbe, mit is jelent ez a várván várakozni kifejezés, és mi ennek a következménye, mi az eredménye ennek a várakozásnak. Ha megnézzük, egész életünk várakozásokból épül fel. Reggel felkelünk, ha valaki nagyon korán kelő, én így szoktam néha, hogy az ébresztő előtt felkeljen, akkor várja, hogy megszólaljon a csörgő óra. Aztán álmosan várjuk, hogy végre lefőjön a kávé. Munkába menet, dugóban állva esetleg autóval, várjuk, hogy végre zöldre váltson a lámpa, vagy tömegközlekedésre várunk, ami esetleg késik. A diákok az iskolában várják már, hogy végre megszólaljon az utolsó óra végét jelző csengő. És végül este várjuk, hogy végre elérkezzen a megérdemelt pihenés, és aztán következő nap újra kezdődik mindez. Ezek mind már megszokott várakozások. Szinte észre sem vesszük őket, talán csak akkor, hogyha időben túlnyúlnak, és már türelmetlenek leszünk. Viszont van olyan várakozás, ami izgatottá tesz, ami valóban meghatározza életünket. Ilyen volt az Andokban rekedt túlélők várakozása is. Ilyen egy esküvőre készülő pár várakozása, hogy végre elkezdhessék közös életüket. Ilyen a szülők 9 hónapos várakozása, vagy a repülőtéren az izgatott várakozás egy rég nem látott barát érkezésekor. Viszont sajnos a mai világból kitűnni látszik az ilyen fajta izgatott várakozás, amikor annyira felpörögnek az események, az információ áramlása fölgyorsul, mindent azonnal, mindent nagyon gyorsan akarunk megtudni és megkapni, legyen az ne csak információ, de akármilyen tárgy. Türelmetlenül várunk már mindent. Sokszor képtelenek vagyunk perceket is várni néha. Azonban az ilyen gyorsan megkapott dolgokat kevésbé becsüljük meg. Amire nem várakozunk annyit, azon gyorsan túl is lépünk talán. Viszont Jézus Krisztus visszajövetelére való várakozás nem ilyen kell, hogy legyen. A görög szövegben, ami itt szerepel, az agapao igével fejezi ki a Szentírás. Kicsit meglepő, hogy ez a szó ugye azt jelenti, hogy szeretni. Tehát valahogy így fordíthatnánk szó szerint, mind azok, akik Krisztus megjelenését szeretik, ugye ez, amit magyarosan így fordíthatunk, alig várjuk, mindennél többre tartjuk, vágyakozunk rá. A magyar nyelvben is használatos a szeretettel fejezzünk ki várakozást. Úgy szeretném, ha már itt lennél, úgy szeretnélek már látni. Készülés során megragadott ez a szó. Miért ez az agapao, szeretni, ige fordul itt elő? Hiszen annyiféle helyzetben használja ezt még az Új Szövetség, annyiféle más helyzetben, és egyszer csak váratlanul itt megjelenik a várakozás helyzetében. Ez a szeretve várás. Tehát Jézus eljövetelét annyira várjuk, hogy azt már csak a szeretethez lehet hasonlítani. Hiszen mit csinálunk azzal a dologgal, azzal a tárgyal, amit szeretünk? Óvjuk, védjük, magunkhoz édesgetjük, minél többet akarunk vele érintkezni, letörőjük róla a port, vigyázunk rá. Tehát valami ilyennek kell megvalósulnia Jézus Krisztusra való várásunkban. Azt sem szabad elhanyagolni, arra is vigyáznunk kell, oda kell figyelnünk, és nem szabad siettetnünk, mint annyi mindent az életünkben. Csak azt várhatjuk őszintén, így szeretve, akit nagyon ismerünk, és akihez kötődünk személyesen is. Hiszem, hogy mind, akik itt vagyunk, ismerjük Jézust, személyes, élő kapcsolatunk van vele. Pál apostol is ezért tudott ilyen nyugodt lenni, amikor utolsó levelében, kivégzése előtt ezeket a felolvasott igéket írja. mert ő is tudja, hogy kihez tartozik, ismeri, személyes kapcsolata van Jézus Krisztussal. És szintén Pál apostoltól tanulhatjuk meg, hogy ez a várakozás nem tétlen. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Az Úristen nem kényelmes kanapékba, nem vízágyba helyezte a mi életünket, hogy kényelmesen ellehessünk, hanem fegyverzetet és pajzsot adott a mi kezünkbe, hogy azzal harcoljunk nap mint nap, nem emberek ellen, hanem a gonosz ellen. Ez kell tehát, hogy jellemezze a mi várakozásunkat. Ilyen tetrekész, ilyen harcra vágyó várakozás kell, hogy legyen. Nem elég, hogyha csak megfogalmazzuk magunkban, igen, mi várakozunk. Jézus Krisztus, jöjj el, mi így készülünk rád. Hanem ennek a várakozásnak cselekvőnek kell lennie. És mindez azt eredményezi, amit Pál apostol példája tár elénk, hogy ezzel a vágyakozó várással elnyerhetjük az igazság koronáját, az örök életet, a győztesnek járó díszt. A versenyfutás képét Pál apostol nem csak itt, de több helyen is használja, mert nagyon szemléletesen fejezi ezt ki, hogyha futunk valami felé, akkor látjuk a célt. Tudjuk, hogy meddig kell még beosztanunk az erőnket, tudjuk, mi az, amiért futunk, mi az, amit el kell nyernünk. Pál apostol és egyben minden keresztjén számára a célba érés és ez a nyeremény elérése nem itt a földön következik be. Ez a cél, az igazság koronája, az örök élet elnyerése csak a végső időkben, Jézus Krisztus újbóli visszajövetelével lehet a miénk. Hamarabb, semmiféleképpen. Ezért bár tudjuk, hogy mi a célunk, azt pontosan meghatározni mégsem tudjuk, hogy meddig kell még küzdenünk, meddig kell még itt a földön napról napra harcolnunk az Úr mellett. Ezért is nagyon fontos, hogy ez a várakozás minden pillanatban felkészült legyen, mert nem tudhatjuk, mikor érkezik el az Úr Jézus Krisztus. A kollégiumi szobánk nem egy nagy szoba. Összesen egyetlen tér van, ahol ketten élünk. Ez az egy tér pedig egyben a hálószobánk, a dolgozószobánk, az étkező, a gardróbunk is sokszor. Éppen ezért oda kell figyelnünk, hogy mindig rend legyen ebben a szobában. Ugyanis sosem tudhatjuk, hogy mikor éppen ki jelenik meg a szobánkban, ki kopogtat be. Egy diáktársunk, egy tanár, vagy éppen a kollégiumi felügyelő. Sokszor azonban sajnos azon veszem észre magam, lustaságból kint-kint hagyok egy-egy darab ruhát, és ha esetleg valaki váratlanul érkezik, az gyorsan próbálom összepakolni, és észrevétlenül valahova eldugni, gyorsan bedobni a szekrénybe. Ez nem megfelelő párhuzama a Jézus Krisztusra való várásnak, hiszen az Úristen előtt nem rejthetjük el azt, hogy ha nem állunk készen. Az Úristen előtt nem dughatjuk el gyorsan éppen amit még kint hagytunk, hiszen ő tudja, hogy mikor vagyunk készen, és látja a mi mulasztásainkat. Bár nem tudjuk, mikor jön el, de ha akkor próbálunk már korrigálni, akkor már késő lesz. Most van az az alkalom, amikor pótolhatjuk hiányosságainkat. Most van, amikor haladékot adott nekünk. Új lehetőségünk ezután már nem lesz. Ez az időszak az, amit meg kell élnünk, hogy ebben a várakozásban cselekvőek legyünk, és Ne, tetrekészek legyünk. Ezért kell, hogy állandóan figyeljünk erre a várakozásra, ne csak ebben a 4 hétben, az adventben, hanem minden egyes élethelyzetünkben, minden egyes dolgunkban az Úr Jézus Krisztus visszajövetelére kell készülnünk cselekvőleg. Kívánom mindannyiunknak, hogy a Szentlélek Úristen adjon készen várakozó szívet mindannyiunk szívébe. Amen. Csendességben vigyük gondolatainkat az Úristenhez. Mennyei édesatyánk, egy örök és igaz Isten, köszönjük neked, hogy van cél, amiért futhatunk, amiért harcolhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy te Úr Jézus Krisztusban megmutattad kegyelmedet, és így reménykedhetünk, hogy az üdvösséget nekünk is felkínálod. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy tart még ez a kegyelem, hogy van még időnk. Köszönjük, hogy te ébresztgeted a mi szívünket, különösen is most az advent idejében, hogy erre figyeljünk. Urunk, kérünk, erősítsd meg bennünk ezt a várakozást. Erősítsd meg bennünk, hogy van miért várakoznunk. Tudjuk, hogy te nem hagysz magunkra, de sokszor elgyengülünk. Kérünk ebben, biztos, és bátoríts minket. Mennyei édesatyánk, várva várjuk, hogy elérkezzen az Úr Jézus Krisztus. Te tégy minket a te cselekvő szolgáiddá. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A hirdetéseket hallgassuk meg.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és szeretettel köszöntöm itt a gyülekezetünk közösségében mai ige hirdetőnket, Tóth Zsuzsannát, aki 5. évfolyamos teológus hallgató, teológa, így hogy pontos legyek. Ő neki a küldő gyülekezete, vagy az otthona a kecskeméti gyülekezet, de mivel itt a teológián is a fiatalok között szolgálatokat tölt be, például ő az, aki megszervezi a gyülekezet látogatásokat, teológus napokat, ezért nagyon sok időt inkább itt tört, és így több gyülekezethez eljutott már. Egyébként nem először van itt nálunk sem, az elmúlt évben tanulmányi úton volt, azelőtt találkoztunk vele, amikor még egy korábbi évfolyamban járt. Köszönjük, hogy újra választott bennünket, és ige visszaérkezett. Köszönjük az ige hirdetés szolgálatát, és áldott várakozást kívánunk neki is a vizsgai időszakban, a karácsonyra való várakozásban, illetve abban, hogy neki ez az utolsó esztende, amit tanúrákkal tölt, és a következő esztendőben már gyülekezeti gyakorlaton lesz, 6. évesként, ami azt jelenti, hogy ő is várja azt a gyülekezetet, amely őt befogadja, és nyilván őt is várják valahol. Ezt a kettőt még a Jóistennek egyeztetni kell, és akkor minden jól fog alakulni. Köszönjük, hogy mi nem hiába vártunk rá, és itt volt közöttünk, és reméljük, hogy a kapcsolatot ezután is akár meg tudjuk tartani. Hirdettem, hogy holnap este a hetünk záró alkalmát fogjuk tartani. Kérem, a lelkesedése fogjon el. Deák Péter 2. éves teológus hallgatót várjuk ide, szeretettel, és a gyülekezetet én is várom. Egy annyit szeretnék elmondani, ez már nem a hivatalos hirdetéseknek a sora, hogy az istentisztelet előtt elkezdett ilyen ónos eső esegetni, úgyhogy tessenek hazafele vigyázni. Mind az út nagyon csúszik, mind itt a lépcső, amit igyekeztünk lesózni egy kicsit, de most olyan kellemetlen idő lett, úgyhogy tessenek egymásba karolni és vigyázni egymásra hazafelé.
Áldásvételre készülve énekeljük a 278. dicséretet. A 278. dicséret 1., 7. és 8. verszakait. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.
Thank you.
Isten áldását fogadjátok. Itt szól az, aki ezekről bizonságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen, jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.